Isten igéjét az Apostolok cselekedetei című könyv második részének első 21 verséből olvasom. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édesboltó részeket tett meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, fölemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fönn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Ha imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk téged azért, hogy azt a tervet, amit a világ teremtése előtt elkészítettél, elvégezted a maga idejében, és elküldted Jézust megváltóul, majd az ő mennybe menetele után elküldted a te szent lelket, kitöltötted minden halandóra, aki Úrnak vallja Jézus Krisztust, és általa te magad vagy jelen közöttünk, hogy életet adj, hogy fényt hozd az életünkbe, hogy reménységet adj, hogy ez a világ átformálódhasson, és hogy a te országod jelen legyen a mi világunkban. Urunk, áldunk téged, köszönjük a te gondoskodó szeretetedet, köszönjük Jézus Krisztust, az ő halálát és feltámadását, és mindazt, amit ő például megmutatott és a tanításában ránk hagyott. És légy áldott a te szent lelkednek az ajándékáért, aki által mindaz, amit te nekünk akarsz adni, valósággá válhat a számunkra, aki által egészen személyesen szólítasz meg, és vonsz magadhoz. Urunk, köszönjük neked, és köszönjük, hogy ma így ünnepelhetünk együtt, emlékezve arra az első napra, amikor a te szent lelkedet kitöltötted Jeruzsálemben, és azzal a vágyal a szívünkben, hogy most is csodálatosan áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Hívunk téged, Szentlélek, Úristen, jöjj, és itasd meg a mi szomjas lelkünket. Jöjj, és vonja te világosságodba bennünket. Jöjj, és fúj rajtunk át. És így kérünk, hogy készítsd a mi konfirmandusainknak a bizonyságtételét, a hitvallását, és áradj ki az ő életükbe mai napon különleges módon. És Urunk, ugyanakkor, amikor vágyjal és hálával a szívünkben állunk előtted, Igen, azt is meg kell vallanunk, hogy vétkeztünk. Vétkeztünk ellened, minden törvényed ellen. Bocsásd meg azért, mert olyan könnyen más istenek kerülnek a mi szívünk középpontjába. Mástól várunk segítséget és reménységet. Bocsásd meg, amikor olyan terveket és reményeket szőttünk, amiben nem tőled vártuk a megoldást, mert téged távolinak és tehetetlennek éltünk meg, ha ezt nem is mondtuk ki, és emberileg agyaltunk, és hamis utakra indultunk. Bocsásd meg, Atyánk, hogy olyan sok minden imádatunk tárgyává válik. Bocsásd meg, amikor egy-egy kapcsolatot fontosabbnak tartottunk, mint téged. Amikor a munkahelyen való megfelelést, vagy másoknak való megfelelést fontosabbnak éreztünk, mint a rólad való bizonyságtételt. Bocsásd meg, ha olyan kötelékek, olyan szeretet, olyan ragaszkodás van bárkivel és bármivel kapcsolatban a szívünkben, ami tőled veszi el a helyet, és téged vesz le a trónról. Bocsáss meg, és leplezd ezt le, mert azt akarjuk, hogy csak te légy a mi Istenünk, és nem akarunk semmilyen bálványt az életünkben. Bocsáss meg nekünk, és tisztíts meg ezektől. Bocsáss meg, amikor olyan könnyen hivatkozunk rád, emlegetjük a te nevedet, és olyan üresen. Bocsáss meg, ha üresen bármikor felvettük a te nevedet, és úgy emlegettünk téged, hogy nem fogtuk fel a te szentségednek a mélységét, és valóságát, súlyát. Csak keresztény szlogen volt, hogy majd az Isten. Urunk, nem akarjuk hiába fölvenni a te nevedet. Bocsásd meg ezt nekünk. És bocsásd meg azt, hogy pörgünk, és nem állunk meg, és nincsen szombat az életünkben. Bocsásd meg, hogy azokat az órákat, azokat a napokat, amelyeket te magadnak kértél, nem adtuk neked, mert mást fontosabbnak gondoltunk. Bocsásd meg, hogy bizalmatlanok voltunk azzal kapcsolatban, hogy amit te mondtál, az lesz nekünk jó. És mi döntöttük el, hogy mi a jó ritmusa az életnek. Kérünk, adj ebben is változást, hogy ami a tied, azt neked tudjuk adni. Urunk, bocsásd meg, hogy a kapcsolatainkban olyan sokszor a feszültség uralkodik. Bocsásd meg, ha nem tiszteltük szüleinket, ha nem bocsátottunk meg nekik, hanem a te szeretetedből táplálkozva adtuk tovább feléjük a szeretetet. Adj erőt ehhez nekünk, köszönjük őket neked, és bocsáss meg minden gonosz gondolatot, minden olyan szót, amivel másokban valamit elpusztítottunk. Bocsásd meg, hogy sokszor egy-egy szavunkkal, egy-egy gondolatunkkal, cselekedetünkkel, vagy éppen a segítség elmulasztásával bántunk, és másokban az önbizalmat, a bizalmat, az örömöt megfojtjuk. Bocsásd meg, amikor ezt tettük. És bocsásd meg azt, hogy hamis, parázna gondolatok és vágyak születnek meg a szívünkbe. Bocsásd meg, hogyha ilyen gondolataink voltak. És bocsásd meg minden cselekedetet, ami ebből a mederből született. Bocsásd meg minden szavunkat, ami nem az igazságot, és nem az építést szolgálta, hanem hamis volt, kétszínű volt, felesleges volt, és ártott. Bocsáss meg nekünk, hogy a nyelvünkkel egyrészt téged magasztaltunk, másrészt a sötétséget szolgáltuk. És Urunk, bocsáss meg minden irigységet, ami a szívünkben támadt, akár a másik vagyonára, munkájára, családjára nézve, akár a másik képességeire, szolgálataira, kapcsolataira nézve. Bocsásd meg a szívünknek ezeket az irigy, féltékeny gondolatait, és kérünk, hogy tisztíts meg ezekből. Urunk, itt állunk előtted leplezetlenül. Te ismersz bennünket. Vizsgáld meg a szívünket. És kérünk, hogy tisztíts meg, és taníts meg bennünket a helyes úton járni, téged követni, egyedül téged a trónra emelni, hogy az egész életünk téged magasztaljon és dicsőítsen. És így kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és nyisd meg a te igédet számunkra, szólíts meg, és vonj be a te kegyelmedbe, a te szeretetedbe az úrvacsorai közösségben. Köszönjük, hogy erre hívtál bennünket. Amen.
Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. fejezetéből olvasom. Az első 21 verset. Ezzel folytatjuk azt a sorozatot, amelyben mi itt hétről hétre együtt vagyunk. Ezt a vendégeink kedvéért mondom. Apcsel 15.1.21. Némelyek, akik Judeából jöttek le Antiókiába, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciánés Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeus pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogy nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványokhoz a tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Ki nem ismeri a halálosan unalmas és semmit mondó céges értekezleteket, munkahelyi megbeszéléseket? Amikor úgy érzed, hogy hiába vagy jelen, nem mozdul semmi előre, teljesen értelmetlen az egész. Szerintem ennél már csak az unalmas egyházi értekezletek, semmit mondó gyűlések okoznak nagyobb szenvedést, mert Isten nevében untatni, az ő ügyéből fárasztó és értelmetlen zsinatolást végezni az igazán bűn. Ezek után persze mit kezdünk a most olvasott bibliai szakasszal? Valamiféle nehezen érthető vitáról, farizeusokról, apostolokról, valamiféle Dávid leomlott sátorának az újjáépítéséről, megfulladt állatról. És hogyha azt hozzáteszem, hogy ez volt az első egyházi zsinat, korabeli összeegyházi gyűlés és tanácskozás, akkor nem biztos, hogy mindenki lelkesedni fog közöttünk. Ha még azt is hozzáteszem, hogy ez az értekezlet nem csak, hogy a mai napig kiható, az egész akkor kibontakozó keresztény mozgalmat és az egyházat meghatározó döntést hozott, hanem amíg azt is állítom, hogy ez mindez hallatlanul izgalmas, akkor nem vagyok benne biztos, hogy sokan együtt jönnek velem ebben az izgalomban. De persze úgy van ez, hogy én sem lennék nagyon izgatott, hogyha egy a cserebogarak első lábának utolsó ízét kutató tudós csoport hatalmas, soha nem látott új felfedezést jelentene be, és ők izgalommal jelentenék, én meg valószínűleg nem kapcsolódnék ebbe bele. Minden esetre, mégis, bízom benne, hogy ez az első jeruzsálemi zsinat vagy tanács, ez jelentőségteljes üzenetet hordoz ma számunkra, különösen a konfirmációs istentiszteleten, és hogy mindannyian meghalljuk, amit a Szentlélek üzenni akar nekünk ezen a szakaszon keresztül. Az előzménye ennek a történetnek, vagy ennek a mai gyűlésnek az, hogy ahogy Jézus megmondta, azért árasztotta ki a Szent Lelket mennybe menetele után, és ezt ünnepeljük pünkös napján a tanítványokra, hogy tanúi legyenek. De ne csak az otthonukban legyenek tanúk, Jézus tanúi, akik ugyanolyanok, mint ők, hanem menjenek el a föld végső határokra azok közé, az emberek közé, akik egészen mások, mint ők. És a Szentlélek pünkös napján valóban leszállt és betöltötte az apostolokat, és felhatalmazta őket erővel, bátorsággal és bölcsességgel, hogy azt hirdessék, hogy az a Jézus, akit nem régen, nem sokkal azelőtt keresztre feszítettek, feltámadt, és hogy ő Isten szabadítása, megváltója nem csak nekik, hanem az egész világnak. Az elmúlt hetekben az istentiszteleteken azt láttuk, hogy ez az üzenet, ez az evangélium, ez az örömhír, hogyan jut el az egyik világból a másik világba? A zsidó világból, a zsidó talajról, a zsidó kultúrából, a nem zsidók, a pogányok közé. Láttuk, hogy az antiókiai egy pogány keresztény, pogány háttérből megtérő emberekből álló gyülekezet tagjai kiküldték Pált és Barnabást, hogy menjenek, és a földközi tenger medencébe, különböző helyeken hirdessék Jézust a népeknek. És ahogy Pál és Barnabás ezen a missziói úton végigjárt Cipruson, erről beszéltünk múlt héten, aztán Kis-Ázsia különböző városaiban, visszatértek Antiókiába, és éppen ez előzi meg a most olvasott szakaszt, hatalmas örömmel jelentik be, hogy megtértek nagyon sokan a pogányok közül is Jézus Krisztushoz. És őket megkeresztelték, és ezáltal, hogy őket megkeresztelték, ők betagozódtak Isten népébe, Jézus Krisztus közösségébe. A probléma viszont az volt, hogy ezek az első olyan, mondjuk így tömegek, akik nem úgy lettek Isten népének a tagjaivá, hogy a zsidó kultúrán és a zsidó valláson keresztül közeledtek, ilyenek is voltak pogány háttérből, de ők úgy lettek Jézus követőivé és Isten népének a tagjaivá, hogy közben nem lettek kulturális, vallási értelemben zsidóvá. És ezen a ponton jelenik meg a feszültség. Tudnélik, a Júdeában meg Jeruzsálemben lévő zsidó keresztény gyülekezetnek a tagjai, onnan bizonyos emberek, elmentek Antiókiába, a pogány keresztény gyülekezetbe, és azt mondták Pálnak, Barnabásnak és a többieknek, hogy nagyszerű, hogy az Isten befogadta ezeket az embereket, de most körül kell őket metélni Mózes törvénye szerint, és be kell lépniük a zsidó vallásba, és fel kell venniük Mózes törvényeit. Azaz, ha nem lesznek zsidóvá, nem lehetnek Jézus a Messiás népének a tagjai. Így tanítottak, ezt olvastuk. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, akkor nem üdvözülhettek. Elfogadtátok Jézust, rendben van, megkeresztelkedtetek, de ahhoz, hogy tényleg biztosan Isten népéhez tartozzatok, nektek is zsidóvá kell lenni, körül kell metélkedni. Pál meg Barnabás meg tiltakozik. Azt olvassuk. Nem kis viszálya és vitája támad. Tehát tudjuk, ezek a mediterrán emberek hogy tudnak vitatkozni és veszekedni. Ha nem kis viszájuk és vitájuk támad, akkor az nem volt egy akármilyen helyzet, mert tiltakoztak, hogy nem. És ebben a kérdésben, amikor egy hatalmas feszültség született meg az első keresztények között, ebben a kérdésben úgy döntenek, hogy felmennek Jeruzsálembe, hát csak ott van az ősgyülekezet, az apostolok, és tisztázzák a kérdést. A kérdés tehát az, hogy, és az a konfirmáció kérdése, hogyan lehet valaki Isten népének a tagjává? Mi kell ahhoz, hogy valaki betagolódjon Krisztus közösségébe? Szükséges-e elhagyni a korábbi kultúráját, a korábbi életét és azt a világot, amiben élt, hogy a pogány és a zsidó lesz, akkor ugye elhagyja azt. Kiszakad-e ezáltal saját népéből és kapcsolataiból? A válasz nem, mert az evangélium minden népeké, és nem kell a pogányoknak zsidóvá lenni ahhoz, hogy Isten népéhez tartozzanak. Vizsgáljuk meg most azt, hogy hogyan jutottak erre a döntésre ezen a zsinaton, és hogy miért és hogyan lehet ez releváns a számunkra a mai napon. Megérkezik tehát Pál és Barnabás erre a gyűlésre, és ez a gyűlés tényleg nem unalmas, mert hatalmas nagy vita támad, egymást próbálják felülmúlni, mindenki mondja a maga igazát. És akkor egyszer, amikor már a vita kialakult, és mindenki mondja, amit mond, egyszer csak Péter az, aki nyilvánvalóan nagy tekintélyű vezető, aki szólásra emelkedik. És egy olyan eseményre emlékezteti a jelenlévőket, amely megközelítőleg 10 évvel korábban történt, amiről mi itt együtt beszéltünk, elmondja azt, hogy őt hogyan vezette a Szentlélek arra, hogy felismerje, Isten nem személyválogató. Hogy hogyan készítette el Isten, hogy ő zsidó emberként olyat tegyen, amit soha meg nem tett volna. Tudnélik, bement egy pogány embernek, a római százados Cornéliusnak a házába, asztal közösséget vállalt zsidó létére egy pogány emberrel, amit akkor nem tehettek meg, hithű zsidók, és hirdette nekik Jézust. És Péter elmondja, hogy ez történt. Ezt ismerte fel. És ahogy Péter beszélt akkor Cornélius házában 10 évvel korábban, és hirdette Jézust, azt látta, hogy a Szentlélek leszállt rá, hogy Isten adja önmagát a pogányoknak ugyanúgy, mint a zsidóknak. És ezért ezt a beszédét most itt a jeruzsálemi zsinaton azzal fejezi be, hogy abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Mi is, jeruzsálemi és judeai zsidók, ugyanúgy az Úr Jézus kegyelme által kapunk üdvösséget, mint ők, a távoli részeken élő pogányok. Mi éppen úgy, mint ők. Mert sokfélék vagyunk, eltérő kultúrával, eltérő vallási háttérrel, bár igaz, hogy Jézus a Messiás Izraelből támadt, eltérő nemzeti identitással és karakterrel, de azt mondja Péter, ugyanaz az isteni kegyelem ragyogott ránk, ami ragyogott ő rájuk. És ugyanannak a közösségnek lettünk a tagjai, Isten népének a kegyelem által. Kit hív hát el az Úr az övéinek? Kik tartoznak ő hozzá? Azt kell mondani, ennek az alapján is a legkülönbözőbb emberek, akiket a legkülönbözőbb módon szólít meg, de akikben ugyanaz a kegyelem munkálkodik, és akiket ugyanaz a Szentlélek tölt be. És ha itt nem is sok kultúra találkozik egy magyar református gyülekezetben, de az feltétlenül igaz, hogy ezt a sokszínűséget ünnepeljük ma a Szentlélek ünnepén, az egyház ünnepén, a konfirmandusokkal együtt. Mert amikor a presbitériummal meghallgattuk ezt a 14 testvérünket kedd este, akkor megdöbbentő személyes történeteket hallgattunk meg arról, hogy hogyan vezette őket Isten, hogyan üdvözültek ugyanazon kegyelem által, mint mi mindannyian, és hogyan vezette őket Isten a mi gyülekezetünkbe. Vannak, akik úgynevezett kisegyházban jutottak élő hitre, és szolgáltak ott éveken keresztül, hosszú éveken keresztül, teljes odaadással. Aztán megsebződtek, végigélték az elszakadás, elköszönés, fájdalmát, és aztán otthonra találtak közöttünk. Van, akinek édesanyja a hitgyülekezetébe tartozik, és innen szívta magába a hitet. A barátja hívő római katolikus, és valljuk meg, mindkét gyülekezet Isten népe. Még ha nem is mindent, pont ugyanúgy gondolunk, Isten népe. És ő szintén itt találta meg az otthonát. Valaki keresztény családban nőtt fel, és nem emlékszik arra, hogy valamikor is nem hitt volna Istenben. Van, aki pedig éppen nagyon sok nehéz veszteség következtében kezdte keresni az Urat. Van, aki teljesen ateista nevelést kapott, zsidó édesapával és nem zsidó édesanyával nőtt fel, nagyon nehéz körülmények között. Félszegen tette be először a lábát a templomba, követve a kislányát, és most kész vallást tenni Jézus Krisztusról, mint Uráról és megváltójáról. Valaki katolikusként nőtt fel, és Írországban egy presbitériánus gyülekezetben tért meg és találkozott Jézussal, hogy a mai napon azt mondja, ide vezérelte őt Isten, és itt talált otthonra. Valaki a protestáns etikát gyerekkorában szívta magába. A kereszténység esztétikájával, irodalmi munkássága kapcsán folyamatosan foglalkozott, de élő, valóságos hit csak, maga sem tudja, hogy hogyan, miért, az elmúlt időszakban született benne. És most fel kellett ismernie, hogy korábbi erkölcsei, esztétikai élményei megtérés nélkül a hit szempontjából semmit nem jelentenek. Valakinek családjában soha nem esett szó hitről, de valami mégis élt benne, hogy azután fájdalmak, bűnök és buktatók után elmondhassa, én is az Úr Jézus ugyanazon kegyelme által nyertem üdvösséget, mint ő. Mi is, ők is. És mindez arról beszél, amit Péter így fogalmazott ott meg. Isten éppen úgy megadta nekik a Szent Lelket, mint ahogy nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük. Igaz ez ott és akkor pogányokra és zsidókra, igaz ez itt és most mindenkire, aki Jézus Krisztusé. Dicsőítsük hát Istent azért, hogy nem személyválogató, hogy megszólított, hogy elhívott titeket a magáinak. Az első válasz tehát a kérdésre, hogy miért nem kell zsidóvá lennie a pogányoknak, mert ugyanaz a kegyelem munkálkodott bennük, mint bennünk. És ez így van azóta is az egész világon. A második dolog erre a kérdésre, a második válasz, azt így fogalmazhatnánk meg, hogy azért nem kell zsidóvá lenni a pogány háttérből megtérő Jézus követőknek, mert Isten népet szerez magának a pogányok, a népek között. Miután Péter elmondja ezt, a vita heve lecsendesedik, és meghallgatják Barnabást és Pált, akik elbeszélik ott az apostoli gyűlésen, hogy milyen csodákat tett az Úr általuk a pogányok között. Ha valaki ezt végigolvas az előző fejezetekben, rájön, hogy nem unalmas a zsinat, az értekezlet, mert amiket Isten tett a pogányok között, azok nem unalmas dolgok, azok hatalmas dolgok. És utánuk aztán Pál és Barnabás után egy újabb nagytekintélyű vezető Jakab emelkedik szólásra, Jakab Jézus testvére. A jeruzsálemi gyülekezet meghatározó vezetője. És Jakab, hallván a történeteket, hogy mit tett Isten a pogányok között, hogy hogyan szerez Isten népet magának a pogányok között, nem csak a zsidók közül, egy ószövetségi bibliai szakaszt idéz, amit most új fényben kezd érteni. Azt mondja a proféta, felépítem Dávid leomlott sátorát, és helyreállítom az Isten népét, ez erről szól, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Jakab felismeri, hogy az Úr mindig is szem előtt tartotta, és mindig is a szívén hordozta a népeket, hiszen minden nép az ő alkotása. Az Úr az, aki előre ment, aki elhívta az övéit a pogányok közül, Pál és Barnabás missziói útján, és Jakab azt mondja, ha Isten ezt cselekedte, akkor nekünk Istenhez kell szabni magunkat. Látjuk, hogy Isten ezt előre megmondta a proféták által. Értjük, hogy mit mondott Isten, hát legyen. És ezért a következő javaslatot teszi, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez. Már szóval ne tegyük rájuk a mózesi rituális törvény terhét, ne kelljen körülmetélkedniük, ne kelljen zsidóvá lenniük. És ez a döntés, vagy javaslat, aztán döntés lesz, az egyház és a misszió kibontakozása szempontjából óriási jelentőség. Arra a kérdésre válaszol, hogy mi ez az egész Jézus dolog? Ez az egész Jézusról szóló üzenet, ez csak egy reform mozgalom a zsidóságon belül, vagy örömhír minden népnek az egész teremtett világon? Ha minden pogánynak zsidóvá kellett volna lennie, akkor Jézus elfogadásával és azzal, hogy Krisztus népének a tagjaivá lettek, kiléptek volna a saját világukból, a saját kultúrájukból, a saját életükből. És ebben az esetben az evangélium nem kezdte volna átjárni, megtermékenyíteni és átalakítani a pogány világot. Nem születhettek volna olyan közösségek, egyházak mind a mai napig, amelyek a saját helyzetünkben, a saját világunkban kell, hogy feltegyük a kérdést, mit jelent itt és most Jézus követőjének lenni? Mit jelent a mi országunkban, a mi népünkben, a mi helyzetünkben, hogy Jézus Krisztus Úr? Milyen tanúságra, szavakra és tettekre hív ez bennünket? Ha nem születik meg ez a döntés, nem jöhetett volna létre az a keresztény egyház, ami ma az egész világon jelen van, amely sok nyelvű, sok kultúrájú, nagyon különböző, és Isten előtt még a fájdalmas felekezeti megosztottság ellenére is egy. Mert egyek vagyunk mindazokkal, akik Jézus Krisztust Úrnak vallják, legyenek ők egy skandináv katedrálisban, vagy Afrikában, a Bozótban. Teljesen máshogy néz ki az egyház, de egy, mert nem kellett ugyanolyannál lenni. Éppen ezért a különböző népek és kultúrák megtérésének elengedhetetlen feltétele volt, hogy mindenki ott legyen Jézus Krisztus követője és tanúja, ahol Isten elhívta és ahová őt állította. És ezért ma, akik hitvallást tesztek, és elkötelezitek magatokat Jézus Krisztus követése, és a magyarországi, illetve a magyar református egyház tagjának, nem kijöttök a világból, nem elmenekültök a világból, mert valamiért ti gyengék, bizonytalanok lennétek, hogy egy másik, egy református világ, vagy egy református kultúra tagjai legyetek. Nem azt jelenti megtérni, hogy kilépünk abból, ahol valójában élünk, és belépünk valamilyen egyházi kultúrába, egyházi világba, mert ott túl nehéz, de itt majd jó lesz. Szó sincs róla. Mert miközben nagyon nagyra értékeljük Isten igéjének a munkáját, mi itt a 16. században Magyarországon, a reformációban, az egész országban elterjedt az Isten igéje, és emberek tértek Jézus Krisztushoz. Ez volt a reformáció. Aminek során megszületett az, ami ma már az Egyesült Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében. Miközben örömmel vállaljuk a lelki, hitbeli, kulturális, történelmi örökségünket. Miközben nem mondhatjuk azt, hogy semmi közünk nincs ennek az egyháznak a nem folt nélküli történetéhez a kommunista diktatúra alatt. Ez is a mi egyházunk. Mégis mindezekre jut azt kell mondani, az Úr arra hívott el minket, mint gyülekezetet. És most különösen titeket, akik hitvallást tesztek, hogy Jézus Krisztus tanúi legyetek ott, ahova Isten állított titeket. Hogy Jézus tanúi legyetek. Abban erősít meg, mint az ő követőit, hogy bekapcsolódva az ő munkájába, jellé, világosságá, az átformálódás eszközeivé legyetek ott, ahova állított titeket. Arra hatalmaz fel szent lelkének rátok árasztásával, hogy Jézus Krisztus uralmát, szeretetét képviseljétek. Hol? Mindannyian tudjátok, hol? Az iskolában, az óvodában. Az egyetemen a diákok közt, az angol irodalmon keresztül is, igen, a magyar televízióban, az ügyfelek között, a pénzvilágában, a szomszédok és a gyerekeik között, a játszótéren, a szomszédságban, és így tovább. Krisztusnak és a református egyháznak ezbe nem kijöttök a világból, hanem erőt kaptok, hogy a világ Krisztushoz fordulásáért munkálkodjatok és imádkozzatok. Mert, mondja Jakab, Isten népet szerez magának a pogányok közül. Mert Isten ma is hívja az övéit mindazokban a helyzetekben és helyeken, ahol jelen vagytok. Végezetül azonban mégis születik ezen a talán tényleg nem unalmas értekezleten egy döntés, egy javaslat. Mert Jakab azt mondja, hogy ne terheljük meg a pogányokat a körülmetélkedéssel. A gyűlés mégis azzal ér véget, hogy Jakab javaslatára egy határozat születik, amely értelmében azt kérik a pogányból keresztényé, Jézus követővé lett testvérektől, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. És az erről szóló határozatot, ezt már nem olvastam fel, levélbe foglalták, levitték Antiókiába júdeai vezető emberekkel, felolvasták, és az antiókiai gyülekezet örült és megbátorodott. Na de mit kértek, és miért kérték ezt, és mi ennek az értelme? Négy dolog van benne. A bálvány okozta tisztátalanság nem más, mint az, hogy ugye az ókori világban a bálvány áldozatra levágtak állatokat, és utána azt a húst meg lehetett venni a piacon, és meg lehetett enni. És ez egy nagy kérdés volt, hogy aki Jézus követője, az ehet-e abból a húsból, amit bálványoknak áldoztak fel korábban. Pár később azt mondja, hogy különben ehet, de itt arról van szó, hogy azt kérik, hogy ne egyenek ebből a húsból. A paráznaság a második dolog, ebben a határozatban nem az általában vett bármiféle szexuális erkölcstelenségre vonatkozik, mint ugye sok helyen a Bibliában, hanem sokkal inkább azokra a mózesi kitételekre, amelyek szigorúan tiltják a rokonházasságot, nagyon pontosan végigmondja Mózes törvénye, hogy milyen szinten nem lehet házasodni semmiképpen, és egyéb család élet tisztaságával kapcsolatos kérdésekről van ott szó. A megfulladt állat és a vértől való tartózkodás összetartoznak, a zsidó emberek nem ehettek vért, ugyanúgy a mózesi törvény szerint, és azok az állatok, amelyeket úgy végeztek ki, hogy megfojtották, azokat nem véreztették ki. Tehát aki a megfulladt állatból evett, az vért is evett. Ezeknek a kéréseknek a jelentősége nem az volt, hogy csak akkor lesz üdvösségük, ha ezeket betartják. Mert a lényeg az, hogy mi is éppen úgy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, mint ők. Mi, zsidók, mondja Jakab vagy Péter, mi nem a mózesi törvény megtartása által üdvözülünk. Megtartjuk, mert erre hívott el minket Isten, ez a mi életünk, ez a mi világunk. De a kegyelem az kegyelem. Akkor miért kellett ezeket megtartaniuk, ha ez a pogányoknak nem lett volna fontos? Azért, mert minden városban, ahol Pál és Barnabás hirdette Jézus Krisztust, a történet az lényegében ugyanolyan. Elmentek a zsinagógába, és ott kezdtek el Jézusról beszélni, ahol voltak zsidók, és voltak nem zsidó hátterű emberek is a zsinagógákban, akik már ilyen egyisten hitre tértek a zsidó vallás hatására. Ezek a prozeliták, vagy az istenférők. Tehát ott együtt voltak már, és amikor Jézust hirdették, akkor ugye az történt, hogy egy páran hittek, a többség elkergette őket, és akkor mentek a pogányokhoz. Teljesen, és ott is többen, mindenhol egy páran hitre jutottak, és létrejött egy gyülekezet. A gyülekezetben voltak zsidó hátterűek mindenhol, az egész római birodalomban, és nem zsidó hátterű emberek. És ezért ezek a kérések, ezek arra adnak lehetőséget, hogy a zsidó Jézus követők és a pogány hátterű Jézus követők egy asztal közösségbe lehessenek, együtt úrvacsorázhassanak jó lelkiismerettel, egységben éljenek egymással. Mi történt tehát ezen a gyűlésen, és mi a lényeg ennek a határozatnak? Kettő. Megőrizte az evangélium igazságát. Egyedül Krisztus kegyelme által van üdvösségünk. Nem a mi tetteink, jó vallásos cselekedeteink miatt. És megőrizte az első egyház egységét. Egy nagyon nehéz helyzetben találta magát a kibontakozó keresztény misszió, amely helyzet éppen abból állt elő, hogy az ige növekedett és terjedt és sokan megtértek, és ebben a helyzetben majdnem szétszakadt Krisztus teste, és majdnem eltorzult a kegyelem evangéliumának igazsága. De ezek a vezetők vállalták a konfliktust, meggondolták, mit cselekedett Isten közöttük, új fényben értették a Szentírást, és olyan határozatot hoztak, aminek következtében tovább terjedt az evangélium. Ma, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, amikor testvéreink hamarosan megvallják az ő hitüket, és elkötelezik magukat Jézus követésére, mint a református egyház tagjai, legyen előttünk, és legyen mindannyiunké az apostolok látása és vágya. Hagyjusson el az evangélium mindazokhoz, akiket Isten kiválasztott, és hadd éljünk egységben mindazokkal, akik megvallják a Szent Háromság Istent. Amen.
Igen, Úr Jézus, leborulunk előtted, mert Te vagy a Szent, az Úr, a Király, a mindenség Ura, aki a Te életeddel nyitottad meg a kaput, hogy mi mindannyian, akármilyen háttérből jöttünk, Te általad, a Te áldozatod árán, annak az elfogadása útján örök életet nyerjünk, és új életet kapjunk benned. Köszönjük a Szentlélek ajándékát, akit nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is kitöltöttél közöttünk. Köszönjük a konfirmandusainknak a bizonyságtételét. Köszönjük, hogy arra hívtad el őket, és arra hívtál el mindannyiunkat, hogy a Te tanúidként éljünk ebben a világban, hogy Téged hordozzunk, hogy a Te dicsőségedre éljünk, hogy a Te országod megjelenjen ott, ahol a Te gyermekeid élnek. És erre kérünk most erőt. Kérünk, hogy a Te szent lelkedet újítsd meg bennünk, és most így az úrvacsorai közösség után, ahol újra megtapasztaltuk a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet, a közösséget veled is egymással, adj erőt úgy tovább menni, hogy Téged hordozzunk, hogy a Te fényeid legyünk, hogy a Te reménységedet hirdessük meg ebben a világban, ahol olyan sok a szomorúság, a nyomorúság, a félelem és aggodalom. Urunk, kérünk, jöjj! Jöjj hamar, jöjj vissza! Hozd el a Te országodat! Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól,